Köszönöm szépen. Ma, amit el fogok mondani, az egy több ezer éves történet, és ahhoz, hogy ezt a több ezer éves történetet jól értsük, szeretnék segítséget kérni. Azt hiszem, hogy 6 emberre lenne szükségem. 6 olyan emberre, aki tulajdonképpen csak egy ilyen A4-es lapot ide föl fog tartani. Ezen különböző nevek vannak, személynevek vagy településnevek, és amikor olvasom a Bibliából a történetet, akkor majd látni fogjátok, és jobban be tudjuk azonosítani, hogy ki kivel van, hogy miről szól ez a történet, vagy kiről szól ez a történet. Szóval kérnék 6 önkéntes embert, aki ide kiszalad, és van, akinek segítenek, hogy önkéntes legyen, van, aki bátran jön. Köszönöm szépen. Ezt egy picit előrébb viszem. Legyetek kedvesek így kicsit félkörbe ide állni, úgy, hogy mindenki lásson benneteket. 1, 2, 3, 4. Ugye megszámolom a lapokat, hogy hány van nekem. 1, 2, 3, 4, igen, 5, 6. Tehát még 2 emberre szükségem lenne. Bárki jöhet, fiatal, idős. Semmi más nem kell tenni, mint fölemelni egy lapot. Vesztek belőle egyet, jó? Te vagy Izrael, Amón, Jefte, Tób. Legyetek kedvesek fölemelni. Úgy álljatok már, legyetek kedvesek, hogy mindenki lásson benneteket, így jobb és bal oldalon. És amikor olvasom majd a történetet a Bibliából, egyébként a Bírák könyvéből hoztam ezt a történetet, a Bírák könyvéből, ahogy olvasom, figyeljétek meg, hogy mi van nektek a lapon írva, és amikor mondjuk azt a nevet olvasom, hogy Izrael, akkor mondjuk kicsit emelt följebb, hogy akkor most erről van szó, vagy Gileád, ő a Jefte apja volt, tehát akkor őt emelt föl egy kicsit, vagy a prostituált nő. Szóval, hogy bármelyikről van szó, akkor kicsit megemelitek, jó? És akkor itt talán könnyű lesz beazonosítani ezt a történetet. A Bírák könyvének a 11. részében van leírva ez a történet, és az első verstől elkezdem olvasni, de nem folyamatosan, csak egy ilyen kicsit kivonatosan, hogy egy hosszú történetnek a lényegét próbáljuk megérteni. Tehát Isten igéje ezt mondja, hogy Jefte, itt van Jefte, oké. Okay. Jefte egy erős vitéz volt, egy prostituált nőnek volt a fia. Jeftének, ja igen, akkor jobban lehet, köszönjük szépen. És akkor én állok ide, jó? Így, igen, itt teljesen jó. Beállunk a sorba. Szóval, újra kezdjük. És akkor mindenki tud figyelni. Szóval, Jefte egy erős vitéz volt, egy prostituált nőnek volt a fia. Jeftének Gileád volt az apja. De amikor a felesége is szült fiakat Gileádnak, és a feleségének a fiai felnőttek, azok elűzték Jeftét, és ezt mondták neki, nem kapsz örökséget apánk házából, mert más asszonynak a fia vagy. Jefte elmenekült testvérei elől, és Tób földjére telepedett. Gyülevész népség verődött Jefte köré, és együtt portyáztak. Néhány nap múlva az ammóniaiak megkezdték a harcot Izrael ellen, és amikor megkezdődött a harc, az ammóniaiak és Izrael között elmentek a vezetők, hogy elhozzák Jeftét Tób földjéről. Ezt mondták Jeftének. Jöjj, légy a vezérünk, és harcolj az ammóniaiak ellen. De Jefte ezt mondta a vezetőknek, hiszen ti gyűlöltök engem, és kiűztetek apámnak a házából. Miért jöttetek most hozzám, amikor bajban vagytok? A vezetők ezt felelték Jeftének. Éppen ezért fordulunk most hozzád, jöjj velünk, és harcolj az ammóniaiak ellen, azután legyél a vezetőnk. Jefte ezt mondta a vezetőknek. Ha visszavisztek engem, hogy harcoljak az ammóniaiak ellen, és az Isten hatalmunkba adja őket, akkor én akarok lenni a vezetőtök. A vezetők ezt felelték Jeftének. Isten legyen a tanunk, hogy úgy fogunk cselekedni, ahogyan mondod. Ekkor elment Jefte a vezetőkkel, a nép pedig maga fejévé és vezérévé tette őt. Jefte pedig mindezt imádságban elmondta az Isten előtt, ekkor az Isten lelke szállt Jeftére, felvonult Jefte az ammóniaiak ellen, és megütközött velük. Az Úr pedig kezébe adta őket, és győzött. Hát ennyi a történet. Maradjatok még egy kicsit. Talán könnyű volt érteni, talán nem. De egy kicsit próbáljuk beazonosítani, hogy miről is szól a dolog. Itt van egy ember, akit úgy hívnak, hogy Gileád. Egy olyan városban, ahol ő élt, ő egy vezető ember volt, egy megbecsült ember volt, olyan valaki, akire felnéztek, akire odafigyeltek, tehát volt ennek a Gileádnak egy tekintélye. Igen ám, de egyszer ez a Gileád, annak ellenére, hogy hát Isten népéhez tartozott, meg tekintélyes ember volt, meg odafigyeltek rá, találkozott valakivel, egy prostituált nővel, és úgy alakult, hogy ebből a kapcsolatból született Jefte. Ez már eddig kezd zűrössé válni ez a történet, igaz? Tehát egy megbecsült ember, akinek egyébként van egy felesége is, valahogy úgy alakul, hogy egy prostituált nővel összefut, születik belőle ez a bizonyos Jefte kis fiatalember, és hogyha elképzeljük ezt a történetet, ami egyébként nincs részleteiben beleírva a Bibliába, de gondoljatok csak arra, hogy a prostituált nő megszüli Jeftét, valószínű, hogy nem tud mit kezdeni vele. Mit csináljon vele? Ő ezt nem tervezte, ez egy nem várt gyerek, ez egy fölösleges probléma, amivel kezdeni kell valamit. Mit csinál? Elmegy Gileádhoz, azt mondja neki, hogy gyereked van, gyereked születik. És Gileád olyan értelemben becsületes és korrekt ember volt, hogy mindegy, hogy született ez a gyerek, mindegy, hogy mi van a történet hátterébe, de valószínűleg magához veszi ezt a gyereket, és elkezdi nevelni. Igen ám, de hát Gileádnak van egy felesége, a feleségétől is születnek gyerekek, és ahogy azok kezdenek felnőni, egyre zűrösebb lesz a dolog, és ezek a kedves testvérei, a mostoha testvérei úgy döntenek, hogy van Jefte, hogy itt van Jefte, szóval, hogy Jefte egy fölösleges ember a családban, aki tulajdonképpen csak szívja előlünk a levegőt, viszi a pénzt, esetleg viszi az örökséget. Miért van ő itt? Tulajdonképpen az ő jelenléte az problémát jelentett a családban. És az történt, hogy ezt a kedves fiatalembert, amikor már felnőtt, Jeftét, a testvérei elűzték, kifejezték, hogy nem kell ezt nekünk, nem szeretünk, nem fogunk veled foglalkozni, nem akarunk egyházban, nem akarunk egy háztartásban élni veled, és Jeftét elűzték, és Jefte elmenekül ide, Tóbnak a földjére, egy olyan helyre, ahol úgy gondolta, hogy biztonságosan tudja élni az életét. Sokáig így éli az életét, mindez természetesen Izrael népének a környezetében zajlódik le. Tób földjén éli az életét, és ebben az új élethelyzetben valamiből meg kell élni mindenkinek. És hogy te egy menekült vagy, egy szerencsétlen vagy, semmit nincsen, nincs munkád, nincs pénzed, lehet, hogy még szakképzettséged, semmit nincsen, és azért enni kell, inni kell, nem tudom, létezni kell, tehát az egzisztenciát valahogy föl kell tartani. Mit fog csinálni? Mit fog az ilyen ember csinálni? Elmondom nektek, lopni fog. Nem is keveset. Azt írja a Biblia, hogy Jefte elmenekült Tób földjére, és egy ilyen hozzá hasonló kaliberű emberekkel összeáll, és abból próbálják fönntartani magukat, azt mondja a Biblia, hogy ilyen portyázó kis csapatokat alakítanak, és ez azt jelenti magyarul, hogy hol ide mennek lopni, hol oda mennek lopni. Tehát ahol úgy látják, hogy náluk egy kicsit gazdagabb emberek megjelennek, vagy ott élnek, úgy gondolják, hogy nekünk jogunk van elvenni az övét, mert neki sok van, úgyse számít, nekünk meg semmi nincs. Szóval mentek hol ide lopni, hol oda lopni, és így portyáztak össze-vissza, és próbálták fönntartani magukat. Azt is mondja a Biblia, hogy közben Jefte egy erős vitéz lett. Tehát fölnőtt, és egy erős fiatalember lett, aki értett a harchoz, nem ijedt meg senkitől és semmitől. Szóval egy bátor fiatalember lett, és a történet úgy folytatódik, hogy egyszer az ammóniaiak úgy döntöttek, hogy megtámadják Izrael népét, és hát szerették volna kizsákmányolni és elvinni onnan is természetesen mindazt, ami érték, mindaz, ami haszon. És amikor az ammóniaiak megtámadják Izraelt, illetve főleg azt a várost, ahol Gileád élt, akkor megijednek a város vezetői, többek között Gileád is, és tudjátok, mit csinálnak? Ebben nagy ijegységben elmennek Jeftéhez, a város legelőkelőbb emberei, megjelennek Jefténél, és azt mondják, hogy légy szíves, segíts nekünk. Ez egy elég váratlan fordulat, ugyanis Jefte azt kérdezi tőlük, hogy mit kerestek itt? Hát ki vagyok én? Hát nem túl régen még elzavartatok engem, azt mondtátok, hogy nincs szükség rám. Most meg ti vagytok itt, és ti kértek tőlem valamit? És azt mondják, hogy igen, gyere, te egy harcezett ember vagy, te tudod, hogy az ellenséggel hogy kell elszámolni, gyere és segíts rajtunk, és verjük le az ammóniaiakat, az ellenséget üzzük ki, és hogyha ez megtörténik, akkor mindenki boldog lehet. És Jeftének van egy kérése, hogy megteszem, de én vagyok a főnök. Én leszek a vezetőtök. Nem csak most a harcban, hanem utána is. És hát az történik, hogy Gileád és a város vezetői tulajdonképpen belemennek ebbe az alkuba. Azt mondják, hogy oké, legyél te a vezető, egyrészt itt a harcok folyamán is, meg utána is, tehát te vagy a város első számú embere. Segítesz nekünk, hogy az ellenséget kiűzzük, és utána békében élünk úgy, hogy te uralkodsz fölöttünk. Nagyjából erről szól ez a történet, amit az igéből felolvastam. És talán maradni akartok, vagy helyet foglaltok? Maradtok még? Jó, én prédikálok egy-két órát még, és akkor ti meg itt álltok. Jó, és hogy könnyebb lesz akkor beazonosítani. De maradhatok, jó, akkor folytassuk. Legalább így a többiek jobban látják a történetet. Szóval képzeljétek el ezt az egész helyzetet, és ha visszamegyünk oda, hogy Jefte fölnevelkedik egy olyan családban, ahol őt nem szeretik. És képzeljétek el egy olyan családot, ahol ott kell élned, és nem szeretnek. Vagy képzelj egy jó munkahelyet, ahol dolgoznod kell, minden nap be kell menni, és ott kell tölteni 8-9-10 órát, és nem szeretnek. Nem foglalkoznak veled, ha hozzád szólnak, akkor csak piszkálnak, mindenféle kritikai megjegyzésekkel illetnek. Jefte ezt élte át minden nap, évről évre, hogy engem nem szeret senki, velem nem foglalkozik senki, mindig csak bántanak, mindig csak piszkálnak, és tulajdonképpen az ő fizikai jelenléte, az ő létezése okozta a problémát. Nem azért, hogy ő jót vagy rosszat tett, hanem azért, mert ő ott volt. Ez a legnagyobb probléma. Tessé, engedjük el őket? Üljetek itt az első sorba, jó? És ha szükség van rá, akkor visszajöttek. Köszönöm szépen a segítségeteket. Tehát ebben a családban, amikor Jefte hazament, akkor nem azt kérdezték tőle, hogy szia, hogy telt a napod, hanem miért jöttél haza. Nem azt kérdezték tőle, hogy mit szeretnél vacsorázni, hanem azt, hogy miért vagy itt. Ugye óriási különbség, hogy milyen helyre megy haza valaki, vagy milyen környezetben tudja leélni valaki az életét. Őt elutasították, nem szerették, nem foglalkoztak vele. Szerintem az történt, ha kért valamit otthon, akkor lehet, hogy azt mondták neki, hogy menj anyádhoz. Ha esetleg az anyukáját megtalálta, vagy nem tudom, hogy volt-e kapcsolat, de esetleg az anyukájától szeretett volna kérni, akkor azt mondja, hogy én nem tudok rajtad segíteni, menj apádhoz. Ott a családod, segít majd rajtad ő, vagy ők. És egyik helyről küldték a másik helyre. Van egy ilyen pingponglabda effektus, amikor valaki belekerül egy ilyen helyzetbe, hogyha erre mozdulsz el, itt is koppansz, ha erre mozdulsz el, itt is koppansz. És tulajdonképpen kapod a pofont jobbról is, balról is, és azt sem tudod, hogy pontosan mikor, melyik térfélen vagy, mert bárhol is vagy, az egy elég nehéz és elég kellemetlen helyzet. Jefte egy ilyen családi környezetben élte az életét, ahol tulajdonképpen bármit is mondott, bármit is tett, az soha nem volt jó, soha nem volt elfogadható. Egyszerűen csak elutasították őt. A testvérei nem azt kérdezték meg, hogy mit kér születésnapodra, hanem az, hogy miért vagy még itt. Miért nem tűntél el? Mi közünk hozzád? Nem volt egyszerű helyzete ennek a kedves embernek, akit úgy hívnak, hogy Jefte. De amit én ma el akarok nektek mondani, ezen a történeten keresztül, az egy nagyon-nagyon fontos alapelv, és már nem Jeftéről akarok csupán beszélni, hanem rólad és rólam. És ez a pontos alapelvet Jézus fogalmazta meg, ami Jeftének az életébe is bekövetkezett, és a te életedbe is bekövetkezik, meg az enyémbe is, és mindenkinek az életébe, aki Istent egy kicsit is komolyan akarja venni. És ez az alapelv, ez így hangzik. Jézus mondta ezt, hogy így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Vagyis az Istennél lehetséges az, hogyha valaki az utolsó helyen van, a sornak a végén áll, a legszerencsétlenebb vagy a legreménytelenebb kategóriába tartozik valaki, ettől függetlenül az Istennek van hatalma arra, hogy ezt az egész helyzetet megváltoztassa, és az első helyre tegyen téged. Szóval Jézus ezt tanította, hogy lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Hisztek ebbe az alapelvbe? Ezt Jézus mondta, nem akárki. nem csak úgy véletlenül belekerült a Bibliába, hanem Jézus tanításában van benne. El tudjuk mondani közösen? Szóval így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Na, még egyszer. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. És ez az alapelv működik. Tudjátok, arról van szó, hogy amit Jefte átélt, hogy nem kapott elég elfogadást, nem kapott elég szeretetet, nem kapott elég tiszteletet. Nagyon-nagyon sokszor, amikor valaki egy ilyen környezetben éli az életét, akár a családban, a munkahelyi környezet, vagy bármilyen emberi kapcsolatokban, ez kivált valami mást is, és elkezdi az ember valahogy kompenzálni ezt az egészet, mert egyébként másképp nem megbolondul. Tehát ezt így nem lehet normálisan élni. Jefte egy olyan ember volt, aki felnőtt, és egy erős vitéz lett belőle. És hogyha én elképzelem Jeftét, akkor azt tudom elképzelni róla, hogy ő kívülről egy jó nagy darab ember, nagy izmokkal, kemény fegyverekkel, és hogyha megjelenik valahol, akkor úgy tűnik, hogy hát ő nem fél senkitől, ő a világ legbátrabb embere, és jöhet ide bárki és bármi, neki megyek és legyőzöm. Jefte egy ilyen erős vitéz volt, ezt mondja a Biblia. De amit olvastunk róla, hogy milyen háttérből jött, és hogy mennyire nem kapott ő szeretetet, mennyire nem kapott ő elfogadást, ennek az eredménye viszont az volt, hogy lehet, hogy ennek a nagy erős vitéznek a külsejében megnyilvánult az erő, meg a dinamika, meg a hatalom, meg minden, belül meg ott volt egy nagyon érzékeny szív. Belül meg ott volt egy összetört szív. Láttatok már ilyen embereket? Kívülről szép és ragyogó, és nem tudom, vagy erősnek tűnik, vagy nagyon sugárzónak tűnik, vagy mindig tudja a választ mindenre, és úgy tűnik kívülről, hogy olyan irigyésre méltó ember. És hogy egy kicsit belenézel, vagy amit az Isten lát, akkor lehet, hogy belül egy összetört szív van, teljes tele bizonytalansággal, félelmekkel, szorongással és sok mindennel. Szóval a külső és a belső között lényeges különbségek lehetnek. És hogyha ez a külső és belső közötti különbségek megvannak, és belül egy ilyen összetört szív van, akkor azt kell tudnunk, hogy vannak olyan alapelvek, hogyha valakit megsebeznek, és nem gyógyul be az a seb, akkor tudjátok, mi történik? Az a valaki megsebez másokat. Amit én kapok, ha ezt nem tudom feldolgozni, ezt fogom továbbadni. Aztán olyan alapelvek is működnek az ember életében, hogyha nekem kevés van valamiből, vagy egy ember keveset kapott valamiből, és ezt nem tudja normálisan feldolgozni, akkor valószínű, hogy ő nem akar másoknak adni, mert azt mondja, nekem is kevés van. Az én szükségeimet se tölti be, akkor miért adjak neked? Miért foglalkozzak mással? És kialakul egy önző életvitel. Szóval ha nem kapunk eleget, akkor valószínűleg nem akarunk adni sem. És amikor valaki egy ilyen életben találja magát, mint amit Jefte élt, amiben szeretet hiányban, elfogadás hiányban élte az életét, akkor ennek a következménye az, hogy az emberek valahogy próbálják ezt kompenzálni, és az egyik ilyen lehetőség, hogy az emberek kirobbanjanak ebből, és valahogy megoldja ezt a problémát, ez a lázadás. Ha téged elnyomnak, és sokáig elnyomott vagy, és nem tudsz ezzel mit kezdeni, ha nem vigyázol, átesel a másik oldalra, és lázadó leszel. Jefte ezt csinálta. Elzavarták otthonról, így van, köszönöm szépen, mert látom, hogy mindig figyelsz. Szóval Jeftét elzavarták otthonról, és mi történt? Egy lázadó ember lett belőle, aki ellopta másoknak a vagyonát, ellopta másoknak a tulajdonát, és ebből próbált jól élni. A lázadás nagyon sokszor abból következik, hogy valamit nem kap meg valaki, és utána kirobban, és a másik oldalon azt mondja, hogy akkor erőszakkal el fogom venni. A másik lehetőség, hogyha valaki nem a lázadásban nyilvánítja, vagy próbálja megoldani a helyzetét, akkor esetleg egy ilyen szegény és szerencsétlen embernek a képét mutatja, és állandóan sajnáltatja magát. Láthatok már olyan embert, aki állandóan sajnáltatja magát? Bármikor találkozol vele, mindig elmondja, hogy ez se jó, az se jó, amaz se jó, és teljesen mindegy, hogy miről beszélsz, a világ az mocskos, teljesen mindegy, hogy milyen politikai hatalom van, de az mindig rossz. Teljesen mindegy, hogy a városnak milyen a vezetése, de azok nem alkalmasak erre. Teljesen mindegy, hogy milyen egyház körül mozog, de abban az egyházban nincsenek hívők, abban az egyházban a lelkészek biztos alkalmatlanok. Azon a munkahelyen, ahol éppen megfordulott, biztos, hogy a főnök az egy gonosz ember, és soha senki és semmi nem jó. Ha valaki nem kap elég szeretetet, és nem tud egyensúlyban lenni, akkor vagy egy lázadó ember lesz, aki erőszakkal neki megy másoknak, és elveszi másoknak a dolgait, vagy pedig egy ilyen önsajnáló ember lesz, aki panaszkodik, és a keserűséget mindig önti másokra. Hát Jefte úgy tűnik, hogy inkább ez a lázadó ember van, köszönöm szépen, te figyelsz a legjobban, majd a végén valami ajándékba gondolkodom. Ja, rólad még keveset, de mindjárt eljössz az ammóniaiak, jó? Oké. Tehát ez volt a háttérben, és azt összefoglalhatjuk, hogy Jefte úgy nőtt föl, hogy egy ilyen tipikus, ilyen halmozottan hátrányos helyzetű ember. Ha vannak pedagógusok, akkor tudják, hogy a pedagógiában van egy ilyen 3H-s kifejezés, ez a halmozottan hátrányos helyzet, ezt jelenti. Tehát ha valaki ilyen háttérből jön, a halmozottan hátrányos helyzet, akkor arra valakire nagyon oda kell figyelni, mert egyébként valószínűleg nagyon törékeny életet él, és nagyon vigyázni kell rá, és sokat kell neki segíteni. De Jefte után azt kell mondanunk, hogy Jézusnak van egy alapelve, ami így hangzik, hogy lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. És akkor, most jön Luk, szóval történik valami, megjelenik a színen az Ammón hadsereg, akik meg akarják támadni Izrael népét. És ahogy mondtuk a történetet, megkeresik a vezetők Tób földjén Jeftét, és azt mondják, hogy segíts nekünk. Akit elűztek, aki fölösleges volt, aki nem kell nekünk, valameddig egy ilyen elutasított kategóriában éli az életét, de az ellenséggel való harcban azt mondják, hogy gyere vissza, és most már nem azt kérjük, hogy te legyél a legkisebb itt közöttünk, te legyél a legszerencsétlenebb, hanem legyél te a főnök. Kitaszítják, és Jefte utolsó lesz, eltelik egy kis idő, és mi történik? Megváltozik minden, Jeftét visszahívják, és ő lesz a főnök. Ő lesz az első számú ember. Mindez, tehát Izrael népének a környezetében történik, és hát Izrael népében valószínűleg nem volt olyan ember, aki ne tudta volna, hogy ki a mindenható Isten. Izrael népének az életében nem volt olyan ember, aki mondjuk ne ismerte volna a törvényeket, az Isten törvényeit, hogy mit szabad és mit nem szabad, vagy hogy kell az Isten tisztelni, vagy ha valami rosszat csinálok, akkor hogy kell a bűnöket megbánni, és hogy kell rendezni, vagy milyen áldozatok vannak. Szerintem ezt mindenki tudta valamilyen szinten. De mégis, annak ellenére, hogy Jefte egy ilyen zűrzavaros ember volt, ismerte az Isten törvényeit, mégis csalt, lopott és hazudott. És képzeljétek el, amikor visszahívják a vezetők, és azt mondják, hogy legyél te a főnök, akkor tudjátok, mit csinál Jefte? Azt mondja a Biblia, hogy az Isten elé áll, és elkezd imádkozni. Ez azt jelenti, hogy Jeftének volt egy Isten hite. Tehát ő, annak ellenére, hogy egy zűrös, bűnös életet élt, lehet, hogy 90%-ban rosszat csinált, és csak 10%-ban jót, lehet, hogy utálta mindenki, és senki nem fogadta el a környezetében, hiszen csak lopott másoktól, de mégis volt egy pillanat, amikor az Isten adott neki egy kegyelmi pillanatot, hogy az a valaki, akit kitaszítottak, most visszahoznak, és azt mondja, itt egy lehetőség. És ha itt egy lehetőség előttem, akkor mit kell tennem? Hát oda térd el az Isten elé, és azt mondja, hogy Istenem, most segíts. Eddig soha senki nem segített rajtam, eddig mindig az történt, amit mások akartak velem, amit én akartam, az meg csak bűn következett belőle. Most segíts rajtam, és elkezd imádkozni. És azt olvassuk a Bibliában, hogy az Isten lelke rászáll Jeftére, betölti őt, és elmegy, harcol az Ammónia csatában, leveri őket, újra béke lesz Izrael népében, és ő lesz a főnök. Ő lesz a városnak a vezetője, ő lesz a népnek az első számú embere. Szóval az utolsó emberből első lett. Hadd kérdezzem meg, hogy neked volt már olyan élményed, amikor utolsónak érezted magad? Valami miatt? Hadd mondjak ilyen lehetőségeket. Lehet, hogy valaki nagyon-nagyon sokat dolgozik, és úgy gondolod, hogy bármennyit is dolgoztál, mindig sokkal több a munkád, vagy nem akar fogyni, és olyan szerencsétlennek érzed magad, és utolsónak érzed magad, mert talán nem látod a végét. Vagy lehet, hogy valaki jól megbántott, jól megalázott, és egy utolsónak érzed magad emiatt, hogy hát ha velem ezt megcsinálhatják, hogyha ha tényleg csak ennyit érek, akkor én egy utolsó senki vagyok. Vagy lehet, hogy valaki dolgozik keményen a munkahelyén, és mindenkit megbecsülnek, vagy fizetésemelést adnak neki, vagy dicséretet adnak neki, és te meg kimaradsz belőle. És hozzád meg nem is szólnak, vagy nem tudom, valahogy úgy elfelejtettek. Akkor jönnek ezek az élmények, hogy én vagyok az utolsó, velem nem foglalkozik senki. Nagyon sok ilyen élethelyzet lehet. Lehet, hogy egy diák nagyon keményen tanul, és mégis kirúgják a vizsgáról, és egy ilyen utolsó senkinek érzi magát, hogy hát miért pont velem történik ez. De akkor is utolsónak érezzük magunkat, amikor mondjuk jön egy váratlan komolyabb betegség, és nem tudjuk kezelni ezt a helyzetet, és fölmerül az, hogy miért pont én, miért pont velem történik ezt. És egy ilyen utolsó helyélmény kialakul az embernek az életében. Nagyon sok ilyen tud befolyásolni bennünket, amikor lehet, hogy kívülről szépnek, okosnak és ügyesnek nézünk ki, de úgy belülről nagyon szerencsétlennek éljük meg azt a bizonyos helyzetet. Szóval előfordul, hogy lesznek olyan helyzetek az embernek az életében, amikor utolsónak érzi magát. Vagy azért, mert tényleg az, vagy azért, mert csak úgy éli meg. Amikor gyerek voltam, szerintem ilyen első vagy másodikos lehettem, a családunknak volt egy kedves barátja, egy másik család, ahol én elég sok időt töltöttem, vagy nagyon sokszor ott voltam náluk. Ezek nagyon kedves emberek voltak, és emlékszem, hogy az egyik nyáron ott töltöttem talán egy-két hetet náluk, és egyszer egy ilyen derültékből egy villámcsapásként hatott rám, hogy ebben a bizonyos családban, ahol én vendég voltam, az anyuka meg az apuka jól összevesztek. Fogalmam sincs, hogy min, nem tudtam, hogy mi a konkrét probléma, iszonyatosan egy veszekedés generáltak ott, úgyhogy persze láttam én is, mint vendég kisgyerek, ott figyeltem, hogy most mi van, és akkor ment a kiabálás, ordítozás, minden, hogy te voltad, nem, itt valami komoly feszültség alakult ki. És tudjátok, kisgyerekként ezt teljesen úgy éltem meg, hogy én vagyok az oka, mert itt vagyok. És amíg lement ez a nagy veszekedés, ez több órás akció volt ott, és akkor emlékszem, hogy a család egyik tagja jött hozzám, és mondta, hogy nyugodjak meg, mert semmi baj nincs, meg szeretünk téged, és akkor gondolok, hogy szerettek engem, tehát akkor miért csináljátok ezt? Vagy. Úgy tűnt nekem, hogy én egy utolsó senki vagyok, akit nem tisztelnek, nem szeretnek, és hogy itt előttem produkálják ezt a veszekedést. Nagyon sokszor az a környezet, ami körülvesz bennünket, annak az az üzenete, hogy te egy utolsó vagy, te egy senki. Vagy pedig nem így van, csak ezt az üzenetet közvetíti. Nekem ez az élmény így bennem maradt, és valószínűleg soha nem fogom elfelejteni, hogy akkor egy ilyen utolsó senkinek éreztem magam, pedig semmi közöm nem volt ahhoz a bizonyos családi szituációhoz, és ma sem tudom pontosan, hogy mi veszekedtek. Szóval sok ilyen utolsó hely élmény lehet, de Jézus azt tanítja, és azt képviseli, hogyha neked az életedben volt ilyen utolsó helyélmény, vagy akár most is utolsónak érzed magad, magyarul egy senkinek, vagy olyannak, akivel nem foglalkozik senki, azt mondja Jézus, hogy neki hatalma van arra, hogy lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ez egy óriási erő, ami ebben benne van, hogy Istennek van hatalma arra, hogy a sorrendet azonnal megváltoztassa. Istennek van hatalma arra, hogy az életedet megváltoztassa. Hogy ami most nem működik, vagy ami szerencsétlenséget jelent számodra, azt esetleg elvegye, vagy megváltoztassa a körülményeket, és áldottá meg elsővé tud tenni téged. Nem mondok egy másik történetet. Sok évvel ezelőtt egyszer egy olyan országban voltam, ahol Magyarországnál sokkal zűrösebb volt a gazdasági helyzet, szóval alapvetően a szegénység elég nagy problémát okozott. És emlékszem rá, hogy abban a gyülekezetben voltunk, elmentünk egy ilyen családlátogatásos dologra az egyik presbiterrel. Mondta, hogy meglátogatunk most egy családot, akik nagy bajban vannak, elmegyünk hozzájuk és imádkozunk velük. És akkor rendben van, elmentünk. Azzal szembesültem, hogy ott van egy anyuka, ott van egy apuka, talán 40-valány évesek lehettek, volt egy 14-5-6 éves lányuk, meg egy kisebb öccse volt a lánynak, tehát volt még egy kisfiú a családban, egy 4 fős család volt. Megérkeztünk, teljes depresszió, teljes káosz a családban, a családfő elmondta a vége mindennek, akkor adósságuk van, hogy el fogják árverezni a házukat, és hogy ebben a helyzetben nincs lehetőség semmi, 1-2 nap és jönnek az árverezők, ők az utcára fognak kerülni, és hogy ilyen helyzetben mit kell csinálni. Közben megérkezett Jefte, csak figyelem, hogy... Nekem egy nagyon nagy kihívás volt, hogy egy ilyen helyzetben mivel bátorítod őket? Elégszem rá, hogy zsebemben volt 20 dollár, vagy 10 vagy 20 dollár, tehát egy papír dolláros, és akkor arra gondolt, azon oldalom nekik, de jó, persze odaadtam, de hogy most ezzel mit érek el, tehát ezzel nem tudom megoldani a helyzetet. Lehet, hogy ki tudom fejezni a szeretetemet, meg a tiszteletemet, de ez gyakorlatilag egy nulla semmi. És ahogy beszélgettünk ott, valahogy Isten úgy alakította ezt az egészet, hogy egyre kevesebbet beszéltünk a gazdasági nehézségekről, egyre kevesebbet beszéltünk arról, hogy mi lesz, hogyha árverezik a házat, meg hogy nem tudom, honnan szednek ők pénzt. Elkezdtünk beszélni arról, hogy Jézus a megoldás. Hogy az utolsókból elsőknek lehet lenni. És hogy Jézus tulajdonképpen ezt tette meg értünk, hogy ő a mennyei dicsőségben ő az első. Ugye? Azt mondja a Biblia, hogy ő ott van a mennyei dicsőségben, egész jól érzi magát, minden rendben van, és ő lemond erről a mennyei dicsőségről, az első számú pozícióját, vagy a helyzetét fölkínálja, vagy föladja, és azt mondja a Biblia, hogy emberi formát vesz föl, ez már egy lényeges minőségi csökkenés az isteni formához képest, hogy emberi formát vesz föl, és azt mondja, megalázza magát, magára veszi a világ bűneit, magára veszi az átkokat, betegségeket, mindent. Azt mondja az ige, hogy egészen megalázza magát a keresztig, sőt a kereszthalálig. Az elsőből Jézus utolsó lesz. A legnagyobb dicsőségből a legnagyobb mélységbe megy, és ilyen mélységbe senki nem tud elmenni, amit Jézus vállalt értünk. És utána jön a másik oldal, azt mondja az ige, hogy miután Jézus föltámadta halálból, az Isten megdicsőíti őt, aztán visszamegy a mennyei dicsőségbe, és ő uraknak ura és királyoknak királya. A legnagyobb mélységből, a legutolsó helyről, a legelső helyre megy. És mivel Jézus megcsinálja ezt az utat, hogy ő elsőből utolsó lesz, utolsóból első lesz, nem véletlenül, hogy azt tanítja, hogy nekem van hatalmam arra, hogy neked tudok segíteni, hogy az utolsó helyen is, ha vagy, akkor én föl tudlak emelni téged, és az első helyre tudlak tenni téged. És Jefte, a történetünknek a főszereplője, ezt átéli. Hogy ő egy utolsó senki, de mégis elsővé teszi őt az Isten, és amikor imádkozik, mindegy, hogy milyen zűrös az élete, mindegy, hogy mennyi bűnt követel, de mégis az Isten elé rogyik, és elkezd imádkozni, és az Istentől kegyelmet kér, akkor az Isten nem azt mondja neki, hogy ki vagy te? Mit képzelsz? Honnan jössz te? Ennyit loptál? Hanem az Isten azt mondja neki, hogy itt egy lehetőség. Eddig rossz irányba mentek a dolgaid, eddig egy utolsó voltál, vagy esetleg másokat is egy ilyen utolsó kategóriába taszítottál, de most itt egy lehetőség, és most első lehetsz. És Jefte ezt a lehetőséget megragadja, és elkezd harcolni, és győzni fog az ammóniaiak ellen. És tudjátok, a Bibliának ez a legfontosabb üzenete, hogy utolsókból elsőknek lenni. Csak nem mindegy, hogy milyen módon vagyunk utolsók, vagy milyen módon vagyunk elsők. Jézus mond egy példázatot, aminek annak a példázatnak a lényeg, hogy van egy gazdag ember, meg van egy szegény Lázár ember, akik úgy élik az életüket, hogy ebből a földi életben ez a gazdag ember ilyen nagyon elsőnek gondolja magát. És úgy gondolja, hogy minden rendben van, én vagyok a valaki. Én vagyok az, akit tisztelni kell, szeretni kell, én vagyok az, akit elfogadni kell. Ő így éli az életét, de az Isten előtt soha nem alázza meg magát. És ott van egy másik ember, aki egy utolsó senki, egy koldus, akinek semmilyen nincs, csak betegsége, meg szüksége. Egy ilyen helyzetben mégis az Istenben bízik, és azt mondja az ige, hogy miután ők befejezik a föld életüket, aki utolsó volt, az hova kerül? Az elsőknek a helyére. Ott van a mennyei dicsőségben, aki meg ilyen nagy arccal élte az életét, hogy én vagyok az első, és nekem nincs szükségem senkire, és nem foglalkozom másokkal, az meg az első helyről az utolsó helyre megy, és a pokolban találja magát. Ezek a helycserék, ezek nagyon valóságosan működnek az életünkben. Hogy lehet elsőből is utolsónak lenni, és utolsóból is elsőnek lehet lenni. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy jó irányba menjünk. Mert Jézus azt tanítja, hogy lesznek az utolsókból elsők, el tudjuk mondani még egyszer? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Ezek a helycserék működnek, és fontos, hogy a mi életünkben is jól működjön ez. Jézus tanít egy példázatot, amiben kifejezi ennek a valóságát. Ez a példázat le van írva többek között a Máté Evangélium a 20-ban, és arról szól ez a példázat, hogy van egy ember, akinek nagy földjei vannak, és keres munkásokat a földjére. És ez a gazdag ember kimegy a piacra, ahol sok ember van, sok munkanélküli ember van, és azt mondja, hogy reggel 9 óra van, indul a mai napi munka, és megkérdezi, hogy ki az, aki jönne hozzám dolgozni, akit én megfizetek. És vannak emberek, akik eljönnek és vállalják a munkát, és elmennek és dolgoznak a földjén. Azt mondja Jézus, hogy kicsit később újra kimegy ez az ember, még délelőtt van, még kimegy újra, és újra toboroz munkásokat, és azt mondja, hogy ha ti is jöttök, dolgoztok, akkor kaptok érte fizetést, és jönnek más munkások is. Aztán délbe újra kimegy, és keres embereket, és még délbe is jönnek munkások. Aztán azt mondja Jézus, hogy délután 3 óra fele is kimegy a piacra, és akkor is keres még néhány munkást, és azokat is meghívja, hogy gyertek, dolgozzatok a földjeimen. Azok is jönnek. Aztán délután 5 óra fele is jönnek még emberek, akiket meghív, és azok is elkezdenek dolgozni. És Jézus, ahogy mondja ezt a példázatot, hogy mindenki boldog, mert munkát kapott, de amikor vége van a napnak, és sorba állnak az emberek, és fizetés van, és mindenki megkapja a maga bérét, akkor ez a gazdag úr, aki meghívta a munkásokat, odaadja, most már nem te vagy a Jefte, hanem te vagy az egyik munkás, oké? Odaadja a megbeszélt bért, mert ő már reggel dolgozott. Jön a másik munkás, aki csak 9 óra fele jött, annak is ugyanannyit ad. Jön a harmadik munkás, aki csak délben jött, annak is ugyanannyit fizet. Jön a következő munkás, aki csak délután, nem tudom, 3 óra fele jött, annak is ugyanannyit fizet. Jön a következő munkás, aki csak délután 5 órakor ment ki, és néhány órát dolgozott csak, annak is ugyanannyit fizet. És Jézus azt mondja, hogy mikor mindenki megkapja a bérét, akkor jön ám a nagy lázadás, az űrzavar. Ezt mondja az ige Máté 20:11-től. Amikor átvették már, mint a járandóságukat, a fizetésüket, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész napnak a terhét hordoztuk. Vagyis itt van néhány utolsó, azok is annyit kaptak, mint mi, akik elsők voltunk itt ma. Hát ez nem igazságos. Hát eznek nem így kellene, hogy legyen. Ő pedig így felelt mindegyiküknek, barátom, nem bánok veled igazságtalanul, nem egy dénárban egyeztél meg-e velem? Vedd, ami a tied, és menj el. És Jézus ezt mondja, én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked, vagyis mint az elsőnek. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Az Istennek a szándéka az, hogy az utolsókat fölemelje, és az utolsókat elsőkké tegye. Erről szól a Biblia. Erről szól az evangélium. És ez egyrészt azt jelenti, hogy neked is egy jó hír, hogyha utolsónak érzed magad, akkor az Isten elsővé tud tenni. A nehéz élethelyzetben vagy, az Isten föl tud emelni, és meg tudja ezt változtatni. A másik üzenet, néha keresztényeknek ez kevésbé szokott könnyen menni, hogy te, aki már itt vagy 1 éve, 5 éve, 8 éve, akárhány éve szolgálod az Urat, rengeteg időt, hitet, pénzt, és nem tudom, mit belefektettél már a misszióba, és sok áldozatot hoztál, és holnap bejön valaki az ajtón, aki eddig csak lopott, csalt és hazudott, szétesett élettel, és jön az Istenhez és megtér, az Isten őt ugyanúgy fogja szeretni, mint téged. És nem azt mondja, hogy itt vannak jó keresztények, itt vagy kevésbé jó keresztény, itt meg egy nagyon gyenge keresztény, hanem azt mondja, hogy mindenkit szeretek. A jutalom, az üdvösség az mindenkinek egyforma lesz. Ha egész életen keresztül szolgáltál, vagy még valaki mártír is lesz, annak ugyanaz a jutalma, mint az, aki mondjuk hát egy ilyen Jézus melletti kereszten lévő emberre, hogyha emlékeztek, vagy erre Latorra, hogy a halála előtt egy pár perccel kimondja azt, hogy Jézus a megváltó, hogy hisz abban, hogy ő az Isten fia, és neki ugyanaz a jutalom van, ugyanaz az üdvösség van. Persze a Biblia beszél, hogy a mennyben azért lesznek majd különbségek, de alapvetően az Isten az utolsókból elsőket akart formálni, és azt szeretné, hogy legyen neked is a szíved szabad arra, hogy az utolsókból elsők lehessenek. A te életedben is történjen ez meg más életében is történjen meg. Szóval Isten ma arra hív bennünket, hogy gondolkozzunk el ezen, hogy utolsók vagyunk, vagy elsők vagyunk. Hogy érzed most magad? Mennyire érzed utolsónak magad? Milyen az az élethelyzet, az a körülmény, amiben most benne vagy? Ha még nem tértél meg, amíg nem adtad át Jézusnak az életedet, akkor tök mindegy, hogy mennyi pénzed van, hogy nézel ki, akkor utolsó vagy, ezt mondja a Biblia. És Isten föl akar emelni az elsőknek a szintjére. De lehet, hogy keresztényként is valaki utolsónak érzi magát, és van lehetőség arra, hogy Isten kezét megfogjuk, mint ahogy Jefta odament Istenhez, leborult Isten előtt, és azt mondta, hogy Istenem, itt van egy esély. Te mit mondasz erre? Tudsz nekem segíteni? Meg tudod bocsájtani a bűnömet? Tudsz nekem egy új lehetőséget adni? És az Isten mit tesz? Az utolsóból elsőt tesz, és megadja neki ezt a lehetőséget. Szóval én szeretném, hogyha ezt a prédikáció részt egy imádsággal zárnánk le, de mielőtt ezt megtesszük, mondjuk el ezt az alapelvet, amit Jézus mondott. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Te szeretnéd, hogy Isten egy utolsó helyzetből kimentsen téged? Ha igen, akkor ez a mai nap is egy lehetőség erre. Jézus azt tanítja, hogy ma van a lehetőség. Ha ott áll az ajtód előtt, kopogtat a szíveden, a lelkeden, a szellemeden, és mond valamit, akkor ma a lehetőséged van arra, hogy a hátsó sorból az első sorba gyere. A szerencsétlenségből, a nyomorúságból, a bűnből a szentségbe lehet jönni. És én ezért szeretnék imádkozni. És hogyha tudsz ezzel azonosulni, és vágysz arra, hogy Isten adjon neked is egy ilyen lehetőséget, mint amit Jeftének adott, hogy az utolsóból elsővé, akkor mondj el egy imádságot, hogy Uram, szükségem van rád. Szabadíts meg engem ettől a nyomorúságos utolsó helytől. Adj kegyelmet. Hívd be Jézust az életedbe, ha még nem tetted, és Isten meg fog áldani. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az óriási mondatot, hogy így te utolsókból elsőket tudsz formálni, mert a szereteted az sokkal nagyobb, mint amit mi el tudunk képzelni, és föl tudnánk fogni. És köszönjük, Úrunk, hogy te nagyobb vagy, mint az ördög, aki mindig azt munkálja, hogy aki előre halad, azt hátra nyomja, akinek sikerei vannak, azt tönkre akarja tenni. De köszönjük, Úrunk, hogy te azért jöttél, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk, hogy megadod a menny minden áldását mindazoknak, akik hozzád imádkoznak. És imádkozom most, Uram, azért, hogyha valakinek a szívébe megszületett egy vágy, hogy nem akar utolsó lenni, nem akar a nyomorúságban lenni, nem akar a pokol irányába haladni, vagy nem akar beleragadni egy nehéz élethelyzetbe, hanem benned akar bízni. Uram, tedd meg azt a csodát, amit Jeftével is megtettél, hogy az utolsóból elsővé tetted őt, hogy adtál neki egy kegyelmet. Megáldottad őt a harcokban, és dicsőséget adtál neki. Uram, köszönöm ezt, hogy ez ma is lehetséges, hogy itt ma megtörténhet ez. És imádkozom mindazokért, akinek a szívében ez valóságos vágy, hogy töltsd be ezt a szükséget, Uram, válaszolj erre a kérésre, és áld meg mindazokat. És azért imádkozunk még, Urunk, hogy a következő napokban is őrizd meg a szívünket, a lelkünket, az életünket. És kérünk téged arra, hogy amikor az ördög ilyen utolsó kategóriába akar nyomni bennünket, akkor legyen ott a te védelmed, a te bölcsességed, hogy előre tudjunk haladni, és ne hátra, hogy mindaz, amit teszünk, az áldás legyen, és ne átok. Kérjük így, Uram, a következő napokra is a te áldásodat, az Úr Jézusnak a nevében. Amen.